Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Hat óra.
Szent István Rádióban.
A háború miatt Ukrajnából elmenekültek gyors és szakszerű magyarországi ellátása heroikus munka, történelmi tett volt, jelentette ki Semmén Zsolt a karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott oklevelek átadásán. A miniszterelnök helyettes a háború kitörésének negyedik évfordulóján tartott rendezvényen leszögezte, legyen bármilyen is az ukrán-magyar viszony, az semmilyen módon nem befolyásolhatja a menekülők ellátását, akik minden segítséget megkapnak. Oroszország továbbra is nyitott az ukrajnai konfliktus békés rendezésére, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője szerint erre első körben Nagy-Britannia beavatkozása miatt nem volt lehetőség. Oroszország hírszerző információk alapján attól tart, hogy Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyverhez akarja juttatni Ukrajnát. Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, nagyon szkeptikus a rövidtávú béke lehetőségével kapcsolatban. Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tudta elérni céljait, nem törte meg az ukránokat, nem nyerte meg a háborút, jelentette ki az ukrán államfő videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangoztatta, megvédtük Ukrajnát, és mindent meg fogunk tenni a béke megteremtése és az igazságszolgáltatás érdekében. Békét akarunk, erős, méltóság teljes és tartós békét, szögezte le. Közlés előtt nem sokkal megérkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrán fővárosba, Kijevbe, hogy a 4 éve tartó háború évfordulója alkalmából tolmácsolja az Európai Unió támogatását. A magyar kormány megtette a szükséges lépéseket, és nem fog engedni Ukrajna zsarolásának azzal kapcsolatosan, hogy a szomszédország nem indította újra a kőolajszállítást a barátságvezetéken, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a transzatlanti földgáz együttműködési csúcs találkozó előtt nyilatkozott Washingtonban. Aláhúzta, Magyarország kiegyensúlyozott, minden földrajzi irányba kapcsolatokat fenntartó energiapolitikát folytat, hiszen ez az ország ellátás biztonságának legfőbb garanciája. A tárcavezető a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkájáért állami kitüntetést adott át Robert Paladinónak. Ő a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivője. A barátság kőolajvezeték leállását az ukrajnai infrastruktúrát ért orosz támadások okozták, közölt az Európai Bizottság szóvivője. A helyreállítás a biztonsági helyzet miatt nem zárult még le, a munkálatok a biztonsági helyzet függvényében rendszeres orosz támadások mellett haladnak, tette hozzá Anna Kajza Itkonen a Portfólió gazdasági portál tudósítása szerint. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6,25%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb, jelentette be a jegybank. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A kedvező inflációs alapfolyamatok, valamint a pénzügyi piaci stabilitás lehetővé tették a kamatkondíciók óvatos mérséklését, mondta Varga Mihály. Csak az elfogadott opciót tárgyalták, az volt az egyetlen, jelezte a jegybank elnök. A 24.hu portál beszámolója szerint a tőzsdei kisbefektetőket képviselő szövetség benfentes kereskedés gyanúja miatt a jegybankhoz fordult egy a MOL-lal kapcsolatos ügyben. Január 27-én megszakadt az orosz olaj Magyarország felé irányuló szállítása, ez követően került sor részvények értékesítésére. A MOL NRT négy vezetője összesen mintegy 1,5 milliárd forint értékben adott el részvényeket, miközben a tőzsdei egyéni befektetők érdekvédelmi szövetsége szerint a barátság vezetéken történt leállásról csak hetekkel később jelent meg hivatalos tájékoztatás. A MOL közlése szerint tőzsdei kommunikációjuk mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs elmondta, Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézeténél létesül az új ENSZ Egyetem. 25 éves stratégiai keretmegállapodást és 6 éves finanszírozási szerződést kötött a kormány a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által vezetett Élvonal Alapítvánnyal. A tudós az eseményen arról beszélt, a csúcskutatás nem öncélú tevékenység, ebből születnek a felfedezések és a technológiai áttörések, amelyek új vállalkozásokhoz, iparágakhoz vezetnek. A versenyképesség kulcsa a csúcskutatás, fogalmazott Krausz Ferenc. 100-ra nőtt a hungarikumok száma, közölt az agrárminiszter. A tepertős pogácsa és a vecsési savanyú káposzta került fel a listára, ismertette Nagy István. Hangsúlyozta, hogy a hungarikumok nemzetpolitikai jelentőséggel bírnak. Végül az időjárásról. Változóan felhős, derült leszelettünk az ég a folytatásban. Egy-egy zápor, hódarazápor előfordulhat, a szél időszakosan megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 0, napközben aztán 10 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
De Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. február 25-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Birincsik Márton válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Most pedig nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinket hallhatják, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Ady Endre a Patyolat üzenete című versét Fehér István mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Gézáról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával, valamint programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben az ekcémáról beszélget dr. Horváth Ádám gyógyszerésszel, a Miskolci Egyetem gyógyszerésztudományi karának egyetemi adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A legfontosabb különbség a hideg ekcéma meg a klasszikus ekcéma között micsoda?
A maga a háttérben rejlő mechanizmus igazából. Ugye a klasszikus ekcéma esetében ott egy allergiás reakcióról beszélünk, valamilyen bekerülő allergénnel szemben egy immunválasz fog kialakulni, ez kvázi idegenként ismeri föl a szervezetünk, és ugye egy gyulladásos reakció indul el, ami egy nem specifikus válaszreakció lesz a szervezet részéről. Ugye a hidegekcéma ellen ezzel szemben pedig egy vízvesztességről szól gyakorlatilag ez a fő kialakítója, és igazából ez, ami utána generálni fogja azt, hogy kiszárad a bőrünk, ugye ezt elkezdjük akkor vakarni, ha viszket, ugye ezekkel mikrosérülések keletkezhetnek, amik gyulladáshoz vezetnek, és így jutunk el gyakorlatilag a hasonló tünetekhez.
De kezelni másként kell akkor az egyiket meg a másikat ezek szerint?
Így van, ugye a hideg ekcémánál főleg megelőzés van, a klasszikus ekcémánál, amit említettem, allergia ellenes készítmények lehetnek, illetve ami mind a kettőnél bevethető, de ez ugye bőrgyógyászati konzultációt fog mindenképpen igényelni, ezért különböző például szteroid tartalmú készítmények, amelyik az egyik leghatásosabb gyulladás csökkentő. Ugye előfordulhatnak elég súlyos esetek is, mind a hideg ekcémánál, mind ugye a klasszikus atópiás dermatitis esetében, és ezek esetenként szteroidos kezelést fognak igényelni, viszont erről mindenképpen szakorvosnak kell döntenie.
Van tudomásunk arról, hogy milyen okokra vezethető vissza például a klasszikus ekcéma kialakulásra? Mert a hideg ekcémánál egyértelmű.
Így van, ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Ugye ezt az egész témakört úgy szokták emlegetni, hogy atópiás betegségek. Nem mindig tudjuk egyébként, hogy mire vezethető vissza. Nagyon sokszor allergia áll egyébként a háttérben, tehát egy pollenre, vagy valamilyen állatszőrre például, de amit még mindenképpen meg kell említeni, az a genetikai meghatározottság egyébként. Megfigyelhető, és számos olyan tanulmány van, ami ezt írja le, hogy például akinél van allergia a családban, mondjuk a szülőknél, ott a gyerkőc a nagyobb eséllyel alakít ki egyébként majd allergiás tüneteket. Ugye ez nem csak az ekcémára vonatkozhat, de például aszmás betegség, illetve még több kórkép is, ami ezekbe az atópiás betegségcsoportba tartozik, annak elég erős genetikai meghatározottsága van.
Vannak betegségek, amelyekre különösen a gyengébb nem az érzékeny, és vannak olyanok, amelyekre éppen az ellenkező példákat tudjuk hozni. Itt is meg lehet figyelni valamilyen előfordulás?
Őszintén én azt gondolom, hogy nagy különbség nincsen. Itt nagyon számít az egyéni érzékenység. Biztosan vannak olyan kutatások, amelyek ezzel foglalkoznak, de itt inkább az egyént kell mindig figyelembe venni, mert itt egyéni érzékenység az nagyon, nagyon jelentős lehet ezekben az atópiás betegségekben.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az ekcémáról beszélgetett dr. Horváth Ádám gyógyszerésszel, a Miskolci Egyetem gyógyszerésztudományi karának egyetemi adjunktusával Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M1-es autópályán a szélesítési munka kapcsán Budapest felé az 54-es kilométertől a 16-os kilométerig csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható. Aki a főváros felé tart és a szemközti oldal belső sávját választja, az 54-es és a 16-os kilométer között sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az említett szakaszon az első elérhető lehajtási lehetőség az M0-as autóúti csomópont. A munkával kapcsolatosan Budapest felé a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 75-ös kilométer között átépítették a terelést. Mindkét irányban lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Új csomópontot adtak át a forgalomnak az M5-ös autópályán a 102-es kilométernél. A Kunszállás csomópontban a le- és a felhajtási lehetőség is biztosított. A 3-as főúton Gödöllőn a 29-es és a 30-as kilométernél a gyalogos átkelőhelyeket korszerűsítik. A Szent Györgyi Albert utcánál és a Tisza utcánál útszűkületen kell áthajtani. Szintén a 3-as főúton Miskolcon, a József Attila úton a Vitéz utca kereszteződésénél csőtörés miatt helyreállító munkákat végeznek. A 187-es kilométernél egy rövid szakaszon a belváros felé vezető külső sávot lezárták. A 25-ös főúton Eger belvárosánál a 13-as kilométernél a közműhálózatot újítják fel. Ez időre 200 méter hosszan a Kerecsend felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Szintén a 25-ös főúton Eger belterületén a 16-os kilométernél közműbekötés miatt Eger felnémet felé váltakozó sávlezárásra készüljenek. A 25-ös főúton Szentdamonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. Mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 33-as főúton Debrecenben a Füredi úton a Szabó-Lőrinc utca kereszteződésének komplex fejlesztése van folyamatban. A 106-os és a 107-es kilométer között mindkét irányba csak a belső sáv járható. A Szabó-Lőrinc és a Csigekert utcáról nem lehet felhajtani a Füredi útra, és a Füredi útról sem lehet lehajtani az említett utcákra. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
a couple times. Why do we fall in love so easy? Even when it's not right.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma általában napos idő várható a fátyol és gomoly felhők mellett. Keleten viszont a délutáni órákig még maradhatnak felhős, borongós körzetek. Arrafelé előfordulhatnak záporok, máshogy nem várható csapadék az országban. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik, majd délutántól északkelet felől egyre nagyobb területen keletiesre fordul az áramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad. Csütörtökön általában derült, napos időig érkezik, az éjjel főként nyugaton képződő kötfoltok, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően. Csapadék nem várható. A délkeleti déli szél az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 6 és 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között valószínű. Pénteken a főként nyugati kötfoltok feloszlása után fátyolfelhős, napos, csapadékmentes idő várható. A déli szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra többnyire mínusz 5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet, de délutára általában 9 és 16 fokig emelkedik. Szombaton a főként nyugati kötfoltok feloszlása után a Dunántúlon fátyolfelhős, napos, keleten inkább derült, csapadékmentes idő várható. A déli szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra döntően mínusz 4 és plusz 1 fok közé csökken a hőmérséklet, míg délután 12-17 fok várható. Március 1-én vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés, csapadékmentes idő várható. A délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, a minimum mínusz 4 és plusz 1, a csúcsérték 12 és 17 fok között alakulhat. Az időjárás most a hideg frontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk.
A nap verse.
Ady Endre, a patyolat üzenete. Meghurcolt a vér, ez a pokolva, bomolva, romolva vágtató tüzes fogat, s most lengett utánam jelt a patyolat. Most szeretnék lenni bátran, élettagadó, szűz, makulátlan, vágytalan és tiszta most, mikor már nem térhetek vissza. Átkozom gerjedelmem az elsőt, mely vágyat adott, az első szennyes gondolatot. Szerelmem, ki olyan hamar ébredt, ó, emlékek, emlékek, csak egy kicsit ne bántanátok. Minden volt dolgom egy-egy átok, szégyen, boldog, ki Isten kegyelmében fehérre aszatja magát, 10-20 szentböjtű, kámzsás barát szép árnyéka táncol körül, beboldog, aki nem örül. Jaj, de piszkos ruha az élet, s a vérben nyomorult beronda. 34 esztendős vén koromba, mindenek túlján, undorodván, szépen butulván, de jaj, mégis tudván sokat, sírva nézem, hogy kendőt lenget késetten az én bűnös lelkem, s egyetlen igazi szerelmem, a patyolat.
Ady Endre, a Patyolat üzenete című versét Fehér István előadásában hallották. Ady 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagy Károlyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba, itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete, a Halottak élén címmel. Ady 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa előszót írt a Béke veled című könyvhöz, mely beszédeit gyűjti össze angol nyelven. Csak a békés szívek építhetnek igazságos és tartós békét. Az idealista Szent Bernát, Erik Warden trapista püspök hétfő délelőtti elmélkedése. Isten segítsége, Warden atya harmadik lelki gyakorlatos elmélkedése. Akkor válunk szabaddá, ha úgy szeretjük a világot, ahogy Krisztus. Negyedik vatikáni lelki gyakorlatos elmélkedés. Leó pápa. Csak a békés szívek építhetnek igazságos és tartós békét. 14. Leó pápa előszót írt a Béke legyen veled című könyvhöz, melyet Harper Collins szerkesztett, és ami február 24-én jelent meg az USA-ban és az angol száz országokban. A kötet a vatikáni könyvkiadó tavaly augusztusban megjelent, és Legyen béke, angol változata, melyben összegyűjtötték a Szent Atya addig elhangzott beszédeit. A béke korunk egyik nagy témája, ajándék és egyben feladat is. Istentől kapott ajándék, melyet az emberek építettek a századok folyamán, kezdi előszavát a pápa. Olyan világban élünk, melyet túl sok konfliktus sebez meg, és kegyetlen ellenségeskedés sújt. A szélsőséges nacionalizmus lábbal tiporja a gyengébbek jogait. Még mielőtt szétzúznák a csatatéren, a béke az emberi szívben val kudarcot, amikor engedünk az önzésnek és a kapzsiságnak, és amikor hagyjuk, hogy a részérdekek kerekedjenek felül a közjó helyett. Sok szerző elmondta, hogy amikor nem akarjuk mások történetét meghallgatni, akkor elkezdjük megfosztani őket méltóságuktól. A másik elszemélytelenítése az első lépés minden háborúhoz. Másokat megismerni pedig a béke megízlelése. Ahhoz azonban, hogy megismerjük, előbb tudni kell, hogyan szeressünk. Szent Ágoston azt mondta, hogy senkit nem ismerhetünk meg, csak a barátságon keresztül. A békének kettős dimenziója van. A függőleges, ami az Istentől kapott ajándék, és a vízszintes irányú, ami az emberi felelősség kérdése. A béke Isten ajándéka, amit minden idők emberének adott Jézus születésével Betlehemben. Az angyalok békét hirdettek a földön, mert Isten emberré lett. Olyan mélyen magára vállalta emberségünket, hogy keresztjével szétzúzta a bűn ellenségességét. Isten dicsősége leszállt a földre, hogy végtelen jósága részesévé tegyen minket. Ez az ajándék felelősségre szólít, hogy jó akarattal válaszoljunk rá. Meg kell tanítanunk a gyerekeknek, hogy tiszteljék egymást. Le kell győznünk személyes büszkeségünket, hogy helyet adjunk másoknak, a családban, a munkahelyen, a sportban. Isten soha nem áldja meg az erőszakot, nem hagyja jóvá a másik kihasználását és a föld kizsákmányolását sem. Tehetetlennek érezhetjük magunkat a sok háború láttán, melyeket a világban vívnak. Sokféleképpen válaszolhatunk a tehetetlenség globalizációjára. A hívők elsősorban az imával. Az imádság az a fegyvertelen erő, ami csak a közjót keresi, kivétel nélkül. Imádkozva lefegyverezzük az egónkat, és képesek leszünk az önzetlenségre és az őszinteségre. Leó pápa rámutatott, hogy a szívünk a legfontosabb csatatér. Ott kell megtanulnunk a vértelen, de szükséges győzelmet a halál és az uralkodás késztetései felett. Csak a békés szív képes békés világot építeni. A kiengesztelődés kultúráját kell gyakorolni, erőszakmentes műhelyeket létrehozni, olyan helyeket, ahol a másik iránti bizalmatlanságból találkozás születik. A szív a béke forrása. Itt kell megtanulnunk, hogy találkozzunk, bízzunk, hallgassuk és értsük meg a másikat, ahelyett, hogy bezárkóznánk. A politika és a nemzetközi közösség felelőssége, hogy elősegítse a közvetítést a konfliktusokban, a párbeszéd és a diplomácia művészetével élve. Urunk Istenünk, adj nekünk békét, add meg a pihenés békéjét, a szombat békéjét, a le nem nyugvó békét. Szent Ágoston szavaival kérjük az Atyát, hogy adja meg az igazságos és tartós béke áldott kegyelmét a világnak, minden embernek, különösen azoknak, akiket elfeledtek és a legtöbbet szenvednek, zárja előszavát 14. Leó pápa.
Az idealista Szent Bernát, Erik Warden trappista püspök hétfő délelőtti elmélkedése. Az apostoli palota Szent Pál kápolnájában a Szent Atya és a római kúria tagja jelenlétében hétfőn délelőtt tartotta meg Erik Warden trappista püspök második lelkigyakorlatos elmélkedését, ezúttal az idealista Szent Bernátról. Megállapította, hogy ő hatalmas karizmájú ember volt, óriási munkabírással, de természete szeszélyes is volt, így hát ő hatalmas feszültségeket hordozott magában, amiket ki kellett aztán egyensúlyoznia. Milyen ember volt Szent Bernát? Honnan származott? Tette fel a kérdést a trappista püspök. Egy biztos, hogy kiemelkedett a 12. századi ciszterci mozgalomban, hatalmas karizmájú ember volt, óriási munkabírással. Sokan köztük olyanok is, akiknek jobban kellene tudniuk, úgy vélik, hogy ő alapította a rendet. Ez biztosan nem így van, bár valóban nagy port kavart, amikor 1113-ban, 23 évesen, 30 társával megérkezett. Az 1098-ban alapított szitói vállalkozás egyszerre volt újítás és reform. Az alapítók Novum Monasteriumnak, új monostornak nevezték otthonukat. Tervük elsősorban nem valami vagy valaki elleni reakció volt, és hála Istennek ezért is maradt meg, mivel a reakciós tervek előbb-utóbb semmivé válnak. Első pillantása a ciszterci terv konzervatív volt, mégis a kezdeményezők újításokat vezettek be, ilyen volt elsőként a gyümölcsöző párbeszéd. A saját ítélő képességébe vetett bizalom Bernátot időnként rugalmassá tette bizonyos eljárások betartásában, amelyeket egyébként állítása szerint követett. Az egyház szükségleteiről alkotott elképzelése néha merev álláspontok felvételére késztette, ami híves pártpolitikai szellemhez vezetett. Ő azonban nem volt képmutató. Őszintén alázatos, Istennek odaadó, gyengír kedvességre képes, hűséges barát volt, aki képes volt összebarátkozni korábbi ellenségeivel is, és Isten szeretetének meggyőző tanúja lett. Magában ragadó figura volt, és maradt is. Dom James Fox, aki az USA Kentucky államában fekvő Getsemani ciszterci apátság vállalkozó szellemi apátja volt 1948 és 67 között, egyszer dühösen írt a szerzetes társáról, Thomas Mertonról. Olyan elektromos az ő elméje. Merton irritálta Foxot ötleteivel, megérzéseivel és kitartásával. Fox azonban tudta, hogy Merton őszinte. Tisztelte őt, élvezte a társaságát, és az apátságban töltött idejének nagy részében éppen Merton atyánál végezte el szentgyónásait. Természetesen nem lehet Thomas Merton tervói Szent Bernáthoz hasonlítani, de van egy bizonyos hasonlóság a jellemükben. Bernát nyilván nem ismerhette az elektromosságot, de természete szeszélyes is volt, így hát neki hatalmas feszültségeket kellett hordoznia és kiegyensúlyoznia. Szent Bernátnak a megtérésről szóló tanítása páratlan bibliai kultúrájából és átgondolt teológiai meglátásaiból ered. Ám az idő múlásával egyre inkább abból a személyes küzdelméből is fakadt, amivel megtanulta, hogy ne abból induljon ki, hogy az ő útjai mindig helyesek, hiszen tapasztalatai sebei és az őtét kihívások arra tanították, hogy megkérdőjelezze saját előfeltételeit, és egyre inkább megcsodálja Isten irgalmas igazságosságát. Szent Bernát kiváló társ mindazok számára, akik nagybőti exodust, kivonulást vállalnak az én központúságukból és büszkeségükből, abban a vágyban, hogy az igazságot kövessék, miközben tekintetüket Isten mindenható megvilágító szeretetére szegezik. Isten segítsége. Várden atya harmadik lelkidakorlatos emlékedése. Hétfőn délután 5 órakor Isten segítsége címmel tartotta meg Erik Várden trappista püspök harmadik lelkidakorlatos emlékedését Leó pápa és a római kúria számára, amit csendes szentségimádás és az esti zsorozsma imádság követett. Vard Mária, a 17. század nagy keresztény pedagógusa ezt mondta nővéreinek: tegyétek meg a tőletek telhetőt, és Isten megsegít titeket. Az a gondolat, hogy Isten tud és akar is segíteni nekünk a nehézségeinkben, a bibliai hit axiómája, bizonyítása nem szoruló alaptétele. Ez különbözteti meg Ábrahám, Izsák és Jákob istenét, aki Krisztus Jézusban megtestesült együttérzésé vált a filozófiai mozdíthatatlan mozgatótól. A 90. Zsoltár a következő verssel kezdődik: Qui habitat in adjutorio altissimi, aki a magasságbeli segítségében lakozik. Ebből adódóan Isten segítségét Szent Bernát úgy határozta meg, mint egy lakhelyet, abban az értelemben, hogy azért olyan valóságot alkot, amely fenntart minket, amelyben képesek vagyunk élni, mozogni és létezni. Isten segítsége nem alkalmi, tehát nem első segélynyújtás, amelyet akkor keresünk fel, amikor egy ház lángokban áll, vagy ha valakit elüt egy autó, mintha most a 112-es segélyszámot hívnánk. De mi a helyzet akkor, amikor istenfélő emberek buknak el és elhagyatottnak tűnnek? Mi a helyzet akkor, amikor a mennyekhez kiáltunk, de válasz nélkül maradunk, és csak saját hangunk vigasztaló hangját halljuk? Tette fel a kérdés Várden atya. Ennek az állapotnak a bibliai alakja Jób, akinek nagyszerű könyve egy háromtételes szimfóniaként fogható fel, amely a zsigeri síralomtól a fenyegetés bemutatásán át a kegyelem váratlan megtapasztalásáig halad. Jób nem hajlandó elfogadni barátai érvelését. Nem hajlandó elhinni, hogy Isten számításba venné az ő életét, mint egy mérlegre téve azt. Mégis eltökélt szándéka, hogy Istent megtalálja a szenvedésben, hősiesen felkiáltva, ki más tehetné ezt, mint ő. Hívő emberekként a vallást egyfajta biztosításnak tekinthetjük, annak biztos tudatában ugyanis, hogy számíthatunk Isten segítségére, azt hiszük, hogy már is biztonságban vagyunk a veszélytől. A világ összeomlani látszik, ha és amikor a gonosz lesült ránk. Hogyan nézzek szembe az értelmetlennek tűnő megpróbáltatásokkal, amelyek már is lerombolják a védőbástyáimat? Vajon az Istennel való kapcsolatom egyfajta egyezkedő tárgyalás, és amikor nehézé válnak a dolgok, hajlok arra, hogy kövessem Jób feleségének tanácsát, aki így szólt: átkozz meg Istent és hallj meg! Isten lehetővé teheti egy új és áldott világot azáltal, hogy lerombolja azokat a falakat, amelyeket a világnak hittünk, azokat a falakat, amelyek között valójában fulladoztunk. Ám Isten segítségében élni, ahogy a Szent Bernát tanítja nekünk, nem azt jelenti, hogy biztonságban élünk. Azt jelenti, hogy áthaladunk a siránkozáson és a fenyegetésen, hogy megtanuljunk kegyelemmel élni ezen az új mélységi szinten, és így tudjuk mi azt lehetővé tenni mások számára is, hogy rátaláljanak arra, foglalta össze Várden atya harmadik lelkigyakorlatos elmélkedését.
Negyedik nagybőti elmélkedés. Akkor válunk szabaddá, ha úgy szeretjük a világot, ahogy Krisztus. Kedden délelőtt a pápa és a római kúria tagjainak tartott negyedik nagybőti elmélkedésében a trapista szerzetes a szabadság keresztény fogalmát elemezte. Várden püspök rámutatott: nem saját akaratunk követése által, hanem a Krisztusban felszabadult világért felajánlott életünkkel leszünk szabadok. Olykor a szenvedés segít az igazságosság ügyének, ha az erőre nem erővel válaszolunk. A keresztény szabadság nem abban áll, hogy erővel meghódítjuk a világot, hanem abban, hogy a keresztre feszítés szeretetével szeretjük, olyan nagy lelkűen, hogy azt kívánjuk, életünket adjuk azért, hogy a világ Krisztusban felszabaduljon. Ezt húzta alá február 24-én kedden délelőtt a vatikáni pálkápolnában mondott elmélkedésében Erik Warden norvég trapista püspök. Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. A 90. Zsoltár sorára reflektálva Szent Bernát ciszterci apát gondolatát idézte Warden atya. Bernát szerint az emberi lény, amikor elfeledkezik lelki természetéről, állatiasságba süllyed. Így azt tűnik természetesnek nekünk, hogy a magunk módján cselekedjünk, kielégítsük vágyainkat és megvalósítsuk terveinket, hivalkodjunk ötleteinkkel. A szent szerzetes azt kéri a lesüllyedt embertől, hogy vegye észre, fenevaddá vált, amit a vadászok csapdába akarnak ejteni. Nagybőjt idején kettős feladat vár ránk. Világosan felismerni a ránk leselkedő vadászokat, majd kigyógyulni önnön rabságunkból. Ahhoz, hogy hitelesen hirdessük az evangélium felszabadító erejét, először is meg kell tanulnunk, mit jelent szabadnak lenni. Ehhez alapvető tudni, hol és hogyan esünk csapdába, hogy aztán kiszabaduljunk belőle, és sasszárnyakra keljünk. A gazdagságot pénzben vagy elismerésben mérő világgal kötött szövetségünk azonban sasokból tyúkokká alacsonyít le minket. Szent Bernát azt tanácsolja, hogy tudatosítsuk magunkban, Krisztusban nyertük el a szabadságot. Szabadnak lenni azt jelenti, hogy megváltását ajándékként fogadjuk, örömteli hálával. A szabadság emblémája Isten fia marad, aki kiüresítette magát, mutatott rá a trapista szerzetes. Az atya akaratának feltétel nélkül igent mondva, Krisztus arra emlékeztet minket, hogy a keresztény szabadság eszmény elfogadása magában foglalja a szenvedést. Amikor azt mondja nekünk, hogy ne szegüljünk szembe a rosszal, akkor nem azt kéri, hogy viseljük el az igazságtalanságot, hanem megérteti velünk, hogy olykor az igazság ügyét a szenvedés jobban szolgálja, amikor nem vagyunk hajlandók erővel válaszolni az erőre. Ez pedig nagyon távol áll attól a szabadság eszménytől, ami a norvég lelki gyakorlatos mester szerint a közbeszédet uralja. Óvakodjunk attól, amikor a szabadságot az erő túszaként manipulálásra használják, hogy olyan személytelen alanyok cselekedeteit igazolják vele, mint a párt, a gazdaság vagy egyenesen a történelem. Keresztény olvasatban semmilyen elnyomó politika nem lehet felszabadító, ha ideológiai szabadságra épül. Az egyetlen valóban jelentős szabadság egyéni lehet csak, és egyik személy szabadsága sem törölheti el a másikét. Warden atya kedd délelőtti elmélkedésében végül megállapította, hogy a mai európai politikában széles körben használják ki a szabadság zsargonját, feszültséget gerjesztve. Amit a társadalom egy része felszabadítónak érez, azt mások elnyomásnak tartják. Szemben álló vonalak alakulnak ki, ahol mindkét oldal a szabadság zászlaját emeli a magasba. Éles konfliktusok születnek a felszabadítónak gondolt programok összeférhetetlenségéből. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Ez a nemzedék csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét, olvassuk a mai evangéliumban. Jézus korában sokan csodákra, látványos bizonyítékokra vágytak. Mintha Isten arra törekedne, hogy megkérdőjelezhetetlen bizonyítékkal hitet kényszerítsen ki az emberekből. De ahol teljes bizonyosság van, az már nem hit. És hol lenne az ember szabadsága, ha Isten ilyen erősen befolyásolna minket? A mai ember is jeleket kér. Isten talán nem hallgat, nem válaszol. Az igaz, hogy sokszor máshogy szól, mint amit mi várunk. Jézus arra figyelmeztet minket, hogy nem újabb és újabb látványos jelekre van szükség, hanem nyitott szívre. Jónás próféta az Istenhez való visszatérésre hívta Ninive lakóit. A nagybőjt egyfajta visszafordulás, mint amikor valaki eltéved és végre rájön, rossz irányba megy. Megáll, újra átgondolja, hogy hová szeretne eljutni, majd pedig elindul a helyes irányba. A megtérés nem látványos, hanem inkább csendes döntések sorozata. Lemondás a megszokott kényelemről, őszinte szembenézés magunkkal, odafordulás a szükséget szenvedő felebaráthoz, a sértések elfelejtése. Nagybőti lelki utunkon talán elfáradunk, s jó szándékkal mi is jelet várunk, ami új lendületet ad. De lehet, hogy csendes imánk a jel, vagy a másik ember tekintete. Jel lehet számunkra a Szent Mise, a kenyértörés. Észreveszem-e ezeket a jeleket?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 60-as, 122-es, valamint az Éneklő Egyház énekes könyv 69-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent Vagy Uram 60-as, 122-es, végül pedig az Éneklő Egyház énekes könyv 69-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.